Üdvözlet a Fülöp-szigetekről, ahol azon munkálkodunk, hogy megalapozzuk az egyházat Ázsia egyetlen keresztény nemzetében. A rohamos növekedésnek köszönhetően több mint 200 ezer első nemzedékbeli egyháztag van, sok új és tapasztalatlan vezetővel. Ilyen körülmények között az egyház tantételeinek és működésének alapvető tételeire kell összpontosítanunk. Miközben ezekről az alapvető dolgokról beszélek, öt Fülöp-szigeteki vezetőnk csatlakozik hozzám, akiket felkértem, hogy közvetlen hallgatóságomul szolgáljanak. Mindegyikük további ezeket képvisel, akik hasonló felelősségeik vannak, mint nektek, a papság és a segédszervezetek vezetőiből álló hatalmas hallgatóság tagjainak. Társaim tehát egy szövegelnök, Raúl Edgardo Vincenzio, a Makati szövegből, egy püspök, Michael Ramirez, a Kainta szövegből, egy segítőegyleti elnök, Filipina Fernandez, a Pasai szövegből, egy fiatal nők elnök, Liza Enciso, a Dazon City déli övegből, valamint egy elemi elnök, Grace Tech, az Antipolo szövegből. Mindannyiótoknak köszönöm, hogy eljöttetek ma, és köszönöm a csodálatos szolgálatotokat is. Mai témánk a papság és a segédszervezetek, de nem szólhatunk egyikről sem anélkül, hogy ne ejtenénk szót a családról is. Gyakran fogunk utalni a családra, ami az alapja, és szándékaink szerint egyben a haszonélvezője is a papság és a segédszervezetek munkájának. Három alapvető tantétel megerősítésével kezdjük. Először is, mind az egyház, mind az örökkévaló család felett papsági felhatalmazással elnökölnek. Az egyház irányítása és eljárásai különböznek a családétól, a felhatalmazás alapjai, a papság azonban ugyanaz. Másodszor az egyház szervezete és a család szervezete támogatja egymást. Mindegyik független a maga körében, ám mindegyiknek ugyanaz a küldetése, segíteni elérni Isten célját, vagyis létrehozni a gyermekeik örök életét. Harmadszor, az utolsó napi szent család és az egyház egyaránt Urunktól, Jézus Krisztustól nyert táplálékot és útmutatást. Az üdvözítő így tanította. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmi sem cselekedhettek. Egy olyan ágat tartok a kezemben, amit útban idefele találtam. Mi történik ezzel az ággal most, hogy leválasztottuk a törzsről? Nyilvánvalóan el fog halni. Bizonyára nem képes gyümölcsöt hozni. Ahogy Jézus tanította, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ha Jézus Krisztus egyháza és a család gyümölcsöt szeretne hozni, akkor meg kell maradniuk üdvözítőnkben Jézus Krisztusban. Ugyanez igaz minden egyes tagjukra is. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak be kell tartanunk az Úr parancsolatait, valamint követnünk kell tanításait és elhívott szolgáit. Az első elnökség ezt mondta, a család és az otthon képezik az igaz lelkű élet alapját. Az egyház segédszervezetei azért lettek megszervezve, hogy segítsenek az egyéneknek, a családoknak és a papságnak megfelelni az isteni elvárásoknak. Nézzük meg egyenként e három segédszervezet eredetét és küldetését. A segítőegylet Joseph Smith proféta szervezte meg 1842-ben Nauvooban. Nauvoo néhány vezető asszonya írásos alapszabályt javasolt, a proféta azonban azt mondta, valami még jobbat ad nekik. A papság mintájára a papság alá szervezi a nőket. A szervezetnek lelki célja is lesz, nem csak a szegények segítése, hanem a lelkek megmentése is. A proféta azt mondta, az egyház szervezete nem volt tökéletes, míg a nők össze nem szerveződtek. A segítő egylet megszervezése hivatalos minőséget adott a nőknek az egyházban, és segített nekik felkészülni az eljövendő hatalmas feladatokra, ideértve a templomban való szolgálatot és az evangélium tanítását. Amit most a fiatal nők szervezetének nevezünk, Brigham Young elnök hozta létre, mintegy 30 évvel később, hogy még több lehetőséget biztosítson a fiatal nőknek az evangélium tanulmányozására és arra, hogy nagyobb erőt alakítsanak ki a parancsolatok betartására és a világ romboló dolgainak elutasítására. Az új szervezet hamarosan azon a néven lett ismeretes, ami egyben kijelentette célját is. A fiatal nők közös fejlődési társasága. Körülbelül 10 évvel később John Taylor elnöksége alatt létrejött az elemi társulásnak nevezett szervezet a gyermekek evangéliumi tanítására. Ez időtájt a fiatal férfiak az irányú szükséglete, hogy az evangéliumról tanuljanak, szolgáljanak és felkészüljenek a Melchizedeki papságra, azt eredményezte, hogy az Aaroni papság kvórumaiba szenteljék és szervezzék őket. A szentírásokban ezt a parancsolatot kaptuk. Öltözzeitek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
Egy mai kinyilatkoztatás úgy írja le ezt a fegyverzetet, hogy abban megtalálható az igazság vértje, az igazságosság mellvértje, a hit pajzsa és az üdvözülés sisakja. A gyerekekre és a fiatalokra fel kell adni ezt a vértezetet. A szent kötelesség, hogy a gyermekeket és a fiatalokat felruházzák Isten fegyverzetével, az apáknak, az anyáknak és más családtagoknak adatott, akiknek segítséget nyújt az egyház papsága és segédszervezetei.
The Relief Society. Létfontosságú feladataik elvégzése közben a segítő egylet, a fiatal nők, az elemi és az Aaroni papság kórumai a papsági felhatalmazás irányítása alatt működnek. Az első elnökség sok évvel ezelőtt kijelentette, azt kívánjuk, hogy mindenki világosan értse meg, hogy minden segédszervezet a cövek és az egyházközség papsági felhatalmazottainak közvetlen elnöklése és felügyelete alatt működik, akik végső soron felelősséggel tartoznak e szervezetek munkájáért. Ez azt jelenti, hogy mindazoknak, akik a segédszervezetekben munkálkodnak, szükséges, hogy kézrátétellel felhatalmazás adasson az Isten királyságában való vezetésre és tanításra. Azt is jelenti, hogy a segédszervezetek fölött elnöklő papsági felhatalmazottaknak kell irányítani és felügyelni a munkájukat. A cövekelnököknek, püspököknek és gyülekezeti elnököknek nem szabad egyszerűen a segédszervezeti vezetőkre és tanítókra hagyni a munkát, hogy tegyenek azt, amit csak akarnak. A segédszervezetek munkája, a kvórumok és más egyházi szervezetek munkájához hasonlóan az, hogy megerősítsék a családot és az otthont, ahogy arra Elder Scott korábban már emlékeztetett. A Melchizedeki papság kvórumai és a segítő egyletek ezt elsősorban a szülők tanításával teszik, emlékeztetve őket, hogy minden családi kötelezettségüknek eleget tegyenek, mondta az úr egy kinyilatkoztatásában. A fiatal nők és az elemi elsősorban azáltal erősítik meg a családot és az otthont, hogy tanítják a fiatalokat és a gyerekeket, és helyén való tevékenységekben vezetik őket. A szülőkhöz hasonlóan az egyházi vezetőkre és tanítókra is vonatkozik az Úr parancsolata, hogy tanítsanak a szentírásokból, mert ezek tartalmazzák az evangélium teljességét. Ennek az isteni küldetésnek egyedül akkor lehet eleget tenni, ha a segédszervezeti vezetők és tanítók útmutatást kérnek a papságtól, és követik azt, továbbá akkor, ha a papsági vezetők vezetést, megértést és támaszt nyújtanak a segédszervezetek programjai iránt.
Most pedig beszéljünk ezeknek az alapelveknek néhány gyakorlati alkalmazásáról a világméretű egyház különféle körülményei között. Az utasítások egyházi kézikönyvében a szövegelnököknek és püspököknek az az utasítás adatik, hogy rendszeresen tartsanak gyűlés segítőegyleti elnökükkel. Kijelölt tanácsosaiknak rendszeresen kell találkozni a fiatal nők és az elemi elnökével. Testvérek, rendszeresen találkozni többet jelent az évi egy gyűlésnél. Hasonlóképp a püspökségnek adott adatot az az utasítás, hogy legalább havonta jöjjön össze e mindhárom segédszervezet elnökével az egyházközségi tanácsgyűlésen, ahol a püspökség tanítja őket, a tanokat és a kötelességeket illetően. A papsági és segédszervezeti vezetők közösen tanácskoznak arról, hogyan tehetnék jobbá az evangéliumi oktatást, és a tevékenységeket az egyházközségben, valamint hogyan erősíthetnék meg lelkileg az egyéneket és családokat. Ha a papsági vezetők nem tartanak gyűléseket a segédszervezeti vezetőkkel, illetve ha a papsági vezetők nem irányítják és felügyelik megfelelően a segédszervezetek programjait, akkor a segédszervezetek tanításai vagy tevékenységei eltávolodhatnak attól, amit az Úr parancsolt. Ez bekövetkezhet akkor is, ha a segédszervezeti vezetők nem követik hithűen a papsági vezetőiktől kapott irányítást. Például megfigyeltem a következőhöz hasonló elhajlásokat akár itt, a Fülöp-szigeteken, akár a világ más részein. Hallottam segédszervezeti vezetőket amiatt panaszkodni, hogy püspökük, illetve gyülekezeti elnökük soha nem gyűlésezik velük. Ez ellenkezik a rendszeres gyűlésre adott alapvető utasítással, amit épp most idéztem. A papsági vezetők kötelesek megtartani ezeket a rendszeres gyűléseket a segédszervezeti vezetőkkel, ahogy azt már modellezve láttuk az általános elnökök előadásában. A segédszervezeti vezetőket meg kell hívni az egyházközségi tanácsba, amit legalább havonta kell tartani. Hallottam segédszervezeti elhívásban szolgálókat afelett is bánkódni, hogy a papsági vezetőik nem hívnak el, vagy nem választanak el segédszervezeti tisztségviselőket és tanítókat. Nem törődnek velünk. Ez a benyomásuk támad. A papsági vezetők kötelesek odafigyelni a szükséges segédszervezeti vezetők elhívására, ahogy azt már modellezve láttuk a nőtestvérek videó előadásában. Láttam olyat, hogy elemi gyerekeket egyetlen szobában tartottak, ahol rágcsalnivalót adtak nekik, és szórakoztatták őket. Nem erről szól az elemi. Az elemi a gyermekek az evangéliumra való tanítása zenével és lelki üzenetekkel, valamint a közös foglalkozás szeretetteljes lelki felemelésével. A fiatal nőknek és az ároni papság viselőinek gyakorta nem jut más, mint heti unatkozás az osztályban, vagy nem tervezett hétközbeni tevékenységek, úgy, mint a kosárlabdázás, vagy egy bevásárlóközpont végigjárása, vagy csevegés a kápolnában. Ez a közös tevékenység nem éri el az inspiráló tanítások és a céltudatos tevékenységek mércéjét. Láttam néhány segítőegyleti és papsági tanítást, ahol a tanító a saját hobbiáról vagy kefteléséről tanított az ezeknek a csoportoknak sugalmazás által meghatározott tananyag helyett. Erős és sugalmazott papsági útmutatás nélkül bármely egyházi szervezet vagy tevékenység személyes tulajdonná válhat az ott szolgáló tisztségviselők és tanítók szükségleteit kielégítve, illetve büszkeségét vagy hiú becsvágyat szolgálva. Erre figyelmeztet Pál apostol is, amikor azt mondta a rómabeli szenteknek, hogy kerüljék azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultak. Bár az ilyen emberek nyájas beszéddel szólnak, Pál arra intett, hogy megcsalják az ártatlanoknak szívét, és ők a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. Egyházunk segédszervezeti szervezetének és munkájának meghatározása megtalálható az utasítások egyházi kézikönyvében. Nézzük meg, hogyan is kell alkalmazni ezeket a kézikönyvbeli utasításokat. A kézikönyvben felvázolt teljes segédszervezeti felépítés és a teljes programok jelentik az ideális esetet. A világméretű egyházban azonban, többek között néhány gyülekezetben és egyházközségben, itt a Fülöp-szigeteken, olyan körülmények vannak, hogy mindennek csupán egy része valósítható meg. Emlékeznünk kell arra, hogy a körülmények és a források igen különbözőek a világ különböző részein. Például néhány helyen egyháztagjainknak sok idő és megfelelő közlekedés áll rendelkezésükre az egyházi programokhoz. Ezek a forrásokban gazdag helyek sem mentesek persze a nehézségektől, mert ott is sok külső hatás verseng az egyháztagok figyelméért. Más helyeken az egyháztagok 6 napon keresztül hosszú munkaidőben dolgoznak, vagy alig tudják kifizetni a tömegközlekedés díját, hogy eljussanak az egyházi gyűlésekre. Ezeken a helyeken talán kevés figyelem elterelő dolog van, a források szűkössége azonban nehézé vagy lehetetlené teszi a hétközi gyűlések és tevékenységek megtartását. Egyházi segédszervezeteink rugalmasabbak a szervezetet és a programokat illetően, mint a papsági szervezetek. Például a szentírások nem hagynak mozgásteret a papsági szertartásoktól való eltérésre, úgy, mint a keresztelés vagy a templom, illetve nem engedik, hogy eltérjünk a kvórumok, gyülekezetek, egyházközségek, cövekek alkotta papsági szervezetektől. Hasonlóképp nem lehet eltérés attól, hogy egy férfi és egy nő kössön házasságot ahhoz, hogy megteremtsék a család irányítását. Ezeknek a papsági szertartásoknak és szervezeteknek egyformának kell lenniük világszerte. Ezzel ellentétben az e papsági szervezeteket támogató segédszervezetek rugalmasabbak abban, hogy miként vannak megszervezve, és milyen tevékenységekkel nyújtanak támogatást. Ezt a rugalmasságot természetesen csak papsági vezetői irányítása alatt gyakorolhatják. Elder L. Tom Perry jó példát adott erre egy évvel ezelőtt az első világméretű vezetőképző gyűlésen. A szervezetekben és tevékenységekben alkalmazott rugalmasságra vonatkozó tanítása különös erővel vonatkozik a segédszervezetekre. Bizonyára emlékeztek arra a tanításra, hogy a papsági vezetőknek fel kell mérniük az egyháztagok szükségleteit, valamint az egységben, egyházközségben, illetve a gyülekezetben lévő aktív vezetők számát, majd így folytatta. A rendelkezésünkre álló vezetőségre és az egyháztagok szükségleteire építsük a programot. Csak olyan gyorsan növekedjetek, ahogyan az egységetek mérete és érettsége megengedi. Ez a tanítás nagyon hasznosnak bizonyult számunkra itt a Fülöp-szigeteken. Amint az egyháztagok megértik és alkalmazzák, biztos vagyok abban, hogy nagyon hasznos lesz sok más helyen is, ahol kicsi és botladozó gyülekezetek és egyházközségek vannak. Hinckley elnök megadta az alapelvet, aminek vezetnie kell minket az előttünk álló sok-sok különböző körülmény között. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt. Csupán ennyit kérünk tőletek, mondta. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt. Az Úr nem várja el, hogy ennél többet tegyetek. Csak egyszerűen tegyétek meg minden tőletek telhetőt. Testvérek, Isten papsága a felhatalmazás alapja az egyházban és a családban. Ez a felhatalmazás irányítja és szolgálja a férfiakat és a nőket egyaránt. A szentírások azt tanítják, hogy sem férfiú sincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban. Így van ez az egyházban is, és a családban is. Előre kell haladnunk kéz a kézben, együtt munkálkodva mennyei atyánk nagyszerű küldetésében, ami nem más, mint az ember örök életének létrehozása. Tanúságomat teszem e dolgok igaz voltáról, valamint üdvözítőnk Jézus Krisztus isteniségéről, akinek az engesztelő áldozata és felhatalmazása mindezt lehetővé teszi. Jézus Krisztus nevében. Amen.